Hát mindenképp közben már kell, úgyhogy lehet mind a kettőt, ezt is köszönöm. Folytassuk a Mózes 4. könyvének a tanulmányozását, a 22. fejezetet, az egész fejezetet el fogom olvasni. Tehát Mózes 4. könyve, 22. fejezet, én az új fordításból olvasom.
22.
Azután elindultak Izrael fiai, és tábort ütöttek Moab síkságán a Jordánon túl Jerikóval szemben. Bálák, Cipor fia látta mindazt, ahogyan Izrael elbánt az emoriakkal. Moab nagyon megrémült a néptől, olyan sokan voltak, és megrettent Moab Izrael fiaitól. Ezért is mondta Moab népe Midján véneinek. Ez a tömeg úgy lelegel körülöttünk mindent, ahogyan marha lelegeli a zöld mezőt. Abban az időben Bálák Cipor fia volt Moab királya. Követeket küldött Bálámhoz, Beor fiához, az Eufrátesz mellett levő Betorba, honfitársainak a földjére, hogy hívják meg, és ezt mondják néki. Íme egy nép jött ki Egyiptomból, és már ellepte a föld színét, és velem szemben telepedett le. Ezért jöjj el, átkozd meg ezt a népet, mert erősebb nálam. Talán akkor meg tudom verni, és kiűzöm az országból. Jól tudom, hogy áldott lesz, akit te megáldasz, és átkozott, akit te megátkozol. Elmentek tehát Moab és Midján médei, és náluk volt a varázslás díja. Megérkeztek Bálámhoz, és elmondták neki Bálák üzenetét. Ő ezt felelte neki, maradjatok itt éjszakára, és én beszámolok nektek arról, hogy mit mond nekem az Úr. Moab vezető emberei ezért ott maradtak Bálámnál. Isten pedig eljött Bálámhoz, és megkérdezte tőle, miféle férfiak vannak itt nálad? Bálám ezt felelte Istennek. Bálák, Cipor fia, Moab királya, ezt üzente nékem. Egy nép jött ki Egyiptomból, és ellepte a föld színét. Jöjj tehát, és verd meg rontással a kedvemért, talán akkor meg fogok vele küzdeni, és el tudom űzni. Isten azonban ezt mondta Bálámnak. Ne menj el velünk, ne átkozd meg azt a népet, mert áldott az. Fölkelt tehát Bálám reggel, és ezt mondta Bálák vezető embereinek. Menjetek vissza a hazátokba, mert nem engedi meg az Úr, hogy veletek menjek. Moab vezető emberei fölkerekedtek, visszamentek Bálákhoz, és elmondták, nem akart velünk jönni Bálám. Akkor Bálák még több és még tekintélyesebb vezető embert küldött azoknál. Ezek megérkeztek Bálámhoz, és ezt mondták neki, így szól Bálák, Cipor fia, ne vonakodj eljönni hozzám. Igen gazdagon megjutalmazlak, és megteszek mindent, amit mondasz nekem. Csak jöjj el, és verd meg ezt a népet rontással a kedvemért. De Bálám ezt felelte Bálák udvari embereinek. Ha nekem adja Bálák a házát telű ezüsttel és arannyal, akkor sem szeghetem meg Istenemnek az Úrnak a parancsát, és nem tehetek semmit vele szemben. De csak maradjatok itt, ti is ezen az éjszakán, hogy megtudjam, akar-e még valamit mondani nekem az Úr. Éjjel eljött Isten Bálámhoz, és ezt mondta neki. Ha azért jöttek ezek a férfiak, hogy elhívjanak téged, kelj föl, menj el velük, de csak azt teheted, amit én mondok neked. Fölkelt tehát Bálám reggel, fölnyelkelte a szamarát, és elment Moab vezető embereivel. Isten azonban haragra gerjedt, amiért Bálám elment. Ezért odaállt az Úr angyala az útra, hogy feltartóztassa. Ő a szamarán ügetett, és vele volt két szolgája is. De a szamár meglátta az Úr angyalát, ahogyan ott állt az úton, kivont karddal a kezében, ezért letért a szamár az útról, és a mezőre ment. Bálám ütni kezdte a szamarat, hogy visszaterelje az útra. Azután odaállt az Úr angyala a szöllők között egy mély útra, amelyet innen is, onnan is fal szegélyezett. Amikor meglátta a szamár az Úr angyalát, odalapult a kőfalhoz. és Bálám lábát is a falhoz szorította. Ekkor újból megverte. Az Úr angyala tovább ment, és ismét megállt egy szoros helyen, ahol nem lehetett kitérni sem jobbra, sem balra. Amikor meglátta a szamár az Úr angyalát, lefeküdt Bálám alatt. Ekkor haragra gerjedt Bálám, és ütni kezdte botjával a szamarat. De az Úr beszédre nyitotta a szamár száját, és az így szólt Bálámhoz. Mit vétettem ellened, hogy háromszor is megvertél engem? Bálám így felelt a szamárnak, mert csúfot üztél belőlem. Lenne csak kard a kezemben, meg is ölnélek. A szamár ezt mondta Bálámnak. A te szamarad vagyok, rajtad utazol, régtől fogva, mint máig. Szoktam-e ilyen tenni veled? Bálám azt felelte, nem. Ekkor az Úr megnyitotta a Bálám szemét, aki meglátta az Úr angyalát, amint ott áll az úton kivont karddal a kezében. Bálám meghajolt és arcra borult. Az Úr angyala ezt mondta neki, miért verted meg a szamarat már háromszor? Azért jöttem, hogy feltartóztassalak, mert ellenemre való ez az út. A szamár látott engem, azért kért ki előlem háromszor is. Ha nem tért volna ki előlem, téged meg is öltelek volna, azt pedig életben hagytam volna. Bálám így felelt az Úr angyalának. Vétkeztem, mert nem tudtam, hogy te állsz velem szemben az úton. De ha nem tetszik neked, inkább visszatérek. De az Úr angyala ezt felelte Bálámnak. Menj el ezekkel a férfiakkal, de csak azt mondhatod, amit én mondok neked. Bálám tehát elment Bálák vezető embereivel. Amikor meghallotta Bálák, hogy jön Bálám, kiment eléje Ír Moábig, amely az Annon határvonalánál van, a határ legszélén. Ezt mondta Bálák Bálámnak. Már többször is hivattalak téged, miért nem akartál jönni? Azt hitted, hogy nem tudlak megjutalmazni? De Bálám ezt felelte Báláknak. Látod, hogy eljöttem hozzád, de nem szólhatok magamtól semmit, csak azt mondhatom, amire Isten indít. Ezután tovább ment Bálám Bálákkal, és megérkeztek Kirját Hucotba. Bálákot marhákat és juhokat áldozott, és küldött belőle Bálámnak, s a vele levő vezető emberekkel is. Reggel azután magával vitte Bálák Bálámot, fölvezette Baál magaslatára, ahonnan láthatta Izrael népének egy részét. Ez a történet, amely azt hiszem, hogy eléggé ismert úgy egyáltalán a köztudatban is, úgy, mint Bálám szamara. A beszélő szamár, amelyről úgy sokszor lehet úgy hallani, példaként, akár gúnyolódva, különböző eseményként. Ugyanakkor egy nagyon fontos és tanulságos esemény, ami fel van jegyezve itt. Bálám életét, amikor szemléljük, gyakorlatilag egy nagyon ellentmondásos életnek tűnik, és ezt az ellentmondásost, hát igazából inkább így idézőjelben mondanám, hogy ellentmondásos, hanem lehetne sokkal inkább egy ilyen megalkuvó, képmutató dolognak is különbözőképpen lehetne, hogy jellemezni, hogy mi is ez az élet. Több alkalommal foglalkozunk Bálám történetével, hiszen itt több fejezeten keresztül lesz benne szó, elég részletesen ugye le van írva az ő élete. De így előjáróba csak annyit, és nem akarok ugye belemenni abba ugye a négyféle, ahogy megáldja Izrael népét, hogy mi fog történni. Csak amikor az egészet tanulmányozzuk, mégis szükséges az, hogy mivel ismerjük úgyis a történetet, tudjuk azt, hogy hova vezet. Tudjuk azt, hogy Izrael kardja által fog meghalni Bálám. Ez az az út, ahova el fog vezetni. Ki mondja ugye az egyik áldásában, hogy legyen az én utolsó napom olyan, mint az övék. Tehát nagyon is ott van, hogy, és ugye más szép dolgokat is mond, amit Istentől ugye vett, de ez, hogy amit manapság is nagyon sokszor láthatunk. Az emberiség gondolkodik így, legyen az utolsó napom olyan, mint az övék. Tehát halljak meg az Istenbe vetett bizalomban, és a mennyországba kerüljek. Ez tulajdonképpen azt jelenti, vagy ha nem is, hogy az Isten bevetett bizalomba, de az utolsó napon, mint az övék, az, hogy egy isteni békességgel tudjak elköltözni erről a világról. Ugyanakkor nem akarja vállalni azt az utat, azt a módot, amire Isten hívja, Isten válasza. Úgy összevetve Mózes életével, ugye Mózesről az van feljegyezve a zsidókhoz írt levélben, hogy inkább választotta Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom minden kincsénél többre értékelve Krisztus gyalázatát. Bálámnál viszont háromszor szerepel Bálám története az Új Szövetségbe. Ugye a Péter levelébe, a Júdás levelébe és a Jelenések könyvébe. És mind a három helyen egy olyan elmarasztaló, negatív, elítél dologként szerepel, ami egy nagyon intő példa. Ugye Péter úgy mondja, hogy aki a gonoszság bérét szerette. És ezért, amikor szemléljük ezt a történetet, ennek a fényébe, hogy egy megalkuvó, egy ilyen élet, hogy hova vezetett. Nézzük most a történetet. Itt azt olvastuk, ugye, hogy Izrael népe elérkezett, ugye már a Jerikó síkságával szemközben Moab mezeire, a Jordánnak ugye a túlpartjához, tulajdonképpen közeledik a pusztai vándorlásnak a vége. A 20. fejezetben olvastuk, hogy amikor Áron meghalt, ott van följegyezve az, hogy a 40. év 5. hónapjában halt meg Áron. És tulajdonképpen a 40 év pusztai vándorlás, még ha hozzászámoljuk azt is, ugye, hogy most így mondom, az Egyiptomból való kijövetel után ugye körülbelül a másfél évvel van a kémek kiküldése, tehát mindenképp ez olyan, hogy már közeleg az a lehetőség, hogy átmenjenek majd a Jordánon. Ugye a 20. részben foglalkoztunk azzal, amikor az edomiták, tehát Ézsau leszármazottaitól kérik azt, hogy hadd menjünk át a te meződön, és illetve a te földeden, és azok nem engedik, és ezért meg kellett kerülniük a Szeír hegyét. És egy nagy vándorlás még így előttük állt, és utána múlt alkalommal, illetve hát ugye két alkalom kimaradt a Mózes könyvének a tanulmányozásába, a Birkhofer testvér itt léte miatt. Tehát előtte foglalkoztunk ugye a 24. részben azzal, hogy Izrael népében újra előjött. Hiába volt a 40 év pusztai vándorlás, hiába volt, hogy sokan meghaltak, és ott volt az ígéret várományosaként, hogy eluralkodott bennük a kétségbeesés és az óvolodás. Ugye úgy mondják ott, hogy szívből utáljuk ezt a hitványeledelt, a mannát. És tulajdonképpen ez egy nagyon szomorú kép, és tulajdonképpen úgy, amikor Izrael népében ide jutottak el, miközben ott van, és ők ezzel talán nincsenek is úgy annyira tisztában, hogy az útnak a végén. És belefáradtak, belefásultak, elegük volt. Tudjuk, hogy utána a kígyók után ugye énekeltek, hogy ugye a kútról, tehát egy új erővel, egy új lendületet vettek, az Istenbe való bizalommal, és utána van két fényes győzelem, amely előre mutat arra, hogy az ígéret földjét ugye elfoglalják, itt ugye, ahol, amire itt hivatkozik is ugye a Moab királya Bálák is, amikor azt mondja, hogy ahogyan Izrael elbánt az emóriakkal, ugye az volt az első, a másik pedig ugye az Óg legyőzése, tehát itt volt ez a kígyók után ez a két olyan csata, két népnek az elpusztítása, akik ellenálltak. És Isten pedig eltörölte őket. És elérkeztek Moab síkságára, előtte ezzel a nagy kerülővel. Mindenképp érdemes belegondolni abba, hogy ki volt Moab. Moab egy rokon nép volt. És ugye Lótnak a leszármazottja volt Moab. Lótnak az idősebb lányának a fia volt, és az ő leszármazottai voltak. És azt látjuk itt, hogy Moab nagyon megrémült. Látta Isten hatalmas erejét, ahogy a népét vezette, látta azokat a győzelmeket, amelyet Izrael előzőleg aratott. És ehhez még hozzátartozik az is, hogy akiket először ugye legyőzött, ugye itt az emóriakat, őróluk van följegyezve itt az előző részben, hogy ők előtte Moábot legyőzték, elvettek róla a területet, tehát most gondoljunk bele, egy olyan ellenség jön, aki legyőzte azt, aki engem legyőzött. Tehát egy emberileg nézve egy teljesen jogos félelem, hogy látszatra minden oka megvan. Ugyanakkor, és ez az, amit ugye sokszor nem is, mi se látunk akkor, amikor elfog a félelem. És ezért is ugye ezt a két éneket választottam így, hogy egyrészt, hogy fogjad kezem, mert hogy gyenge vagyok, érzem. Másrészt ott van ez, hogy ne félj. Moábnak sem kellett volna félni, hiszen Istennek egy egész más terve volt Moábbal. És maga ellen hívta ki igazából, most így mondom, nem a sorsot, hanem Istennek a kezítéletét. A 5 Mózes 2.9-ben, amikor már később a Jordánon való át, illetve hát ugye még itt, ha bár közel van, ugye, ahogy mondtam, a Jordánnak az innensi oldalán vannak, de az 5 Mózes könyv, Mózes 5. könyve ugye összefoglalja még újra a vándorlással, a törvénnyel kapcsolatos dolgokat, tehát mi a történelemben nem fogunk olyan gyorsan itt a Biblia tanulmányozásba haladni, mint ahogy az idő telt ezutáni részben Izrael életében. De az 5 Mózes 2.9-ben azt mondja Isten Moábbal kapcsolatban, ne támadjátok meg Moábot, és ne indítsatok ellene háborút. Mert nem adok neked birtokot az ő földjében, hiszen Árt Lót fiainak a birtokába adtam. És tehát ott van az, hogy egy Isten, amiképpen az edomiakat se engedte Isten, hogy Izrael leszármazottait bántsák. Azt mondta, ugye, hogy nem mehettek át, akkor kerüljétek meg, mert az ő földjüket nekik adtam. Tehát Isten határozata ott van. És ugyanúgy ez a védelem volt Moábra nézve is. De természetesen ők ezt nem tudhatták, hogy az isteni rendelkezés hogyan van, és ott volt a félelem, a rettegés, és helytelenül cselekedtek, amelynek a következményét egy életen át hordozták. Ezt az életen át hordozást, ezt az 5 Mózes 33-ban olvassuk, 5 Mózes 23-ban a 4., 5. és a 7. verset fogom felolvasni, amikor itt azt mondja, hogy nem tartozhat az Úr gyülekezetéhez ammoni vagy moábi ember, míg a 10. nemzedékük sem tartozhat soha az Úr gyülekezetéhez. Mert nem jöttek elétek kenyérrel és vízzel az úton, amikor kijöttetek Egyiptomból, és mert felbérelték ellened Bálámot, Beor fiát. És a 7. vers, ne törődj békességükkel, és javukkal soha egész életedben. Tehát egyrészt Isten megígérte, illetve Isten tervében ott volt az, hogy Moábnak a földjét meghagyja, hiszen azt nekik adta, és ennek ellenére ugye Moab kivívta maga ellen. Egy olyan történet, ahol egy helyes döntéssel áldássá lehettek volna, hiszen azt mondja, hogy azért, mert nem jöttetek eléjük vízzel és kenyérrel. Ami gyakorlatilag, ugye a kenyér tudjuk a keleti nép szokásában az, hogyha a kenyérrel megkínálják, az a barátságnak a jele. De mindenképpen, mint egy fáradtnak, egy vándor népnek a megsegítésére. És egy jó, helyes döntéssel áldással lehettek volna, de egy rossz döntés miatt nemzedéken át ellenségeskedést szereztek. És tudjuk, hogy nagyon sokszor, akár például a Dávid király idejében, vagy később is van, hogy Moab egy leigázott nép volt Izrael számára, aki adófizető volt. Ugyanakkor végig, akár a Bírák könyvét, ha szemléljük, végig láthatjuk az ellenségeskedést, ugye kivétel, ugye, és egy nagy kegyelem, ugye a Moábita Rút. De itt láthatjuk, hogy sokszor a történelemben, és ugye arra kellett gondolnom, hogy a mi életünkben is hányszor vannak olyan döntések, ahogy itt látjuk Bálám életében is, de itt tulajdonképpen az elején Moáb életében, hogy egy helytelen, meggondolatlan döntéssel egy olyan következmény láncolatot indít el, amelyet viselni kell. És a mi életünkben is lehetnek pozitív és negatív értelemben is olyan döntések, amikor ott van az, hogy mi Isten akarata, de azt hiszem erről majd inkább még Bálámnál fogok jobban beszélni. Ha emberileg nézzük, Bálák, ugye a király, Moab királya, mint egy népaknak a királya, felelőssége van a saját népe iránt, és a veszély elhárítására tesz intézkedéseket. Amikor itt Midian népével és Midian béneivel beszél, Midian gyakorlatilag szintén Ábrahám leszármazottja, Ketúrának a fia volt Midian, és azt hiszem, hogy az elég egyértelmű, hogy ennek a leszármazásnak volt ez a nép, amely szerepel akkor is, ugye, amikor Józsefet annak idején leviszik Egyiptomba, akkor Midiániták vannak, és a történelem folyamán többször látjuk azt, hogy Moab és Midian együtt fog össze Izrael népe ellen. Ugye a veszély elhárítására ott van az, hogy elküld Bálámért, és ahogy néztem a térképen, én ahogy satszoltam, ez egy 500 kilométeres út. De mindenképpen több száz kilométer, ha nézzük azt, ugye, hogy a Holtenger északi részén vannak ők, ugye Jerikónak átellenébe, és ahogy olvasjuk itt is az igébe, hogy amikor itt, hogy Peorba küldi, amely az Eufrátesz mellett van. Tehát ha kicsit talán másképp is volt, vagy mindenképp, szóval nem egy közeli út, ahova elküldi, hogy elhívja ezt a prófétát idézőjelbe, aki tulajdonképpen egy pogány varázsló, és egy olyan kérése van, ugye, hogy átkozza meg, hiszen tudja, hogy hatalmas nép ez, hogy jöjj el, átkozz meg ezt a népet, mert erősebb nálam. És egy nagyon döntő az, ahogy mondja, hogy jól tudom, hogy áldott lesz, akit te megáldasz, és átkozott az, akit te megátkozol. Az áldás és az átok szerepe a Bibliában mindig nagyon fontos szerepet játszik. Elsősorban, ahogy Isten alkalmazza, és itt gondolhatunk Izrael népének az életére is, ahogy majd az 5. Mózes 5. könyvében még jobban ez elő fog tűnni, amikor ugye beszél arról, hogy elétekbe adtam az áldást és az átkot, választ azért az áldást. És ott van, hogy egy következmény az áldás és az átok. De tulajdonképpen ugyanakkor, amikor az áldás és az átok szerepe egy pogány nép életében szerepel, ahol a varázslás, a különböző varázslóknak a dolgai vannak, és tulajdonképpen itt egy ráolvasást, egy megátkozást kér, akkor tulajdonképpen ez is olyan, hogy hát van egy bizonyos értelemben egy valós alapja. Amikor a Biblia beszél arról, a jövendőmondással kapcsolatban, a varázslással kapcsolatban, Izrael népét intve, Isten azt mondja, hogy nektek ezt nem engedtem meg. Nem azt mondja, hogy nem létezik ilyen, és hogy a gonosznak nincsenek erői, hanem azt mondja, neked ezt nem engedtem meg. És ezt többször is kihangsúlyozza, több helyen is az ige. És én azon lepődtem nagyon meg, amikor most pár hete itt volt közöttünk Benedek János testvér, és ő beszélt arról, még amikor ott voltunk nála, így a ottani környezetnek a dolgában, hogy ugye Romániában az ortodox vallás van, és azt mondta, ott még most is gyakorolják azt, hogy a pap átkot mond. És hogy munkatársai körébe tapasztalta ezt, hogy tulajdonképpen ez az átok kimondása bekövetkezett úgy, hogy halála, mert egyszerűen annyira hittek, annyira döntő, és a jövendőmondás az átokmondásnál az is egy szerep, hogy hitelt adnak neki. Nem akarok ebbe részletesebben belemenni, csak tulajdonképpen az, ahogy ez a király Bálák ugye ahhoz folyamodik, hogy elhívja Bálámot, hogy mondjál Izrael népére átkot, mert úgy tudom majd legyőzni. És azt olvassuk a 7. versbe, hogy küldte ugye a varázslás díját. Tehát eleve egy gazdag jutalmat küldött és helyezett kilátásba is. Amikor Bálám életét szemléljük, úgy arra kell gondoljunk, hogy ő mint egy pogány ember, aki a maga mesterségét üzte, ahogy tudjuk Jetróról is, vagy Ráhábról is, ugye Izrael népének a híre, hogy az Egyiptomból kijöttek, ahogy a Vöröstenger ketté nyílt, és azóta is, ahogy a különböző események voltak, győzelmek, ahogy Isten hordozta őket, ez ahogy Ráháb utána összefoglalja, azt mondja, hogy megolvadt a mi szívünk, annak halatán, ami történt. És Bálám is egy ilyen olyan személy lehetett, aki az ő mesterségében úgy gondolta, hogy hát ez egy olyan hatalmas erő, amitől félnek, hogy ezt én is alkalmazom. És azért is ott volt benne, hogy szerette volna az élő Istennek az erejét magához venni, és abban használni. Láthatjuk ezt az Új Szövetségben is több helyen van, ugye a legismertebb a Simon mágus, aki ugye pénzt ajánl Péter apostolnak, hogy hadd kapjam meg ezt az erőt, hogy én is gyógyítsak. De másik esetet is tudunk az Új Szövetségben, ahol tulajdonképpen nem isteni erővel felruházva, de ebben a névvel akartak mégis működni, ördögöt űzni, és ennek szomorú következménye lett ott is. Tehát Bálám is egy ilyen ember lehetett, aki mint pogány mágus valószínűleg elhatározta, hogy az ő Isten, hogy az élő Isten nevében fogja használni ezt a dolgot. Amikor itt elérkeznek hozzá, ugye a Moábita Bálák királynak az emberei, akkor meglepő ugye azért, és itt meg is tévesztő első olvasásra, vagy úgy, ha gondoljuk, hogy amikor azt mondja, hogy a 8. versben, hogy maradjatok itt éjszakára, és beszámolok néktek arról, mit mond nékem az Úr. Tehát egy meglepő dolog, amikor erre hivatkozik, hogy szeretné megtudni az Úr akaratát. Ugyanaz furcsa, ugye, hogy azért maradjanak itt éjszakára most, hogy mikor érkeztek, ugye nem is tudni, meg hát, de azt láthatjuk, hogy Isten megkeresi ebben az esetben, és ezért is ez ugye meglepő, ebben a fejezetben kétszer is van az, hogy ugye Isten megjelenik. Most, hogy ez álomba, ugye a részlet itt nem olyan döntő, de egyértelmű, hogy Isten megjelent Báláknak, és azt mondja, hogy megkérdezte, hogy miféle férfiak vannak itt nálad, ugye a 9. versben, és az a lényeg, hogy azt mondja nékik Isten, ne menj el velük, ne átkozd meg, mert áldott ez. Egy nagyon döntő szó, hogy Isten ezt a népet ugye megáldja. Ő meg akarja áldani, és hogy ezt majd hogyan fogja megvalósítani, majd a következő alkalommal fogjuk látni. De ott van, hogy Bálámot erre figyelmezteti, hogy ne menjen el. Úgy visszamennek ugye ezek a követek Bálákhoz, és mondják, hogy nem akart eljönni Bálám. Ugye nem nyugszik ebbe bele a Moabita király, és újabb, úgy olvassuk itt ugye, hogy előkelőbb embereket küld, ugye a 15. versben, és azt üzeni, hogy ne vonakodj eljönni hozzám. Igen, gazdagon megjutalmazlak, és megteszek mindent, amit mondasz nekem. Tele van ígéretekkel. Aztán az, hogy igazából ebből nem csak valósul meg, tehát az, az másik kérdés. Nem csak a 21. században vannak ígéretek a választás előtt. Tehát gyakorlatilag itt is, tehát olyan van, hogy gazdagon megjutalmazlak, gyere el. És az egy nagyon meglepő, majd amikor elmegy Bálák, illetve Bálám, hogy akkor úgy kezdi a 37. versbe, azt mondja Bálák Bálámnak, már többször is hívtalak téged, miért nem akartál eljönni? Amikor ott van már, akkor már számon kér. Előre ott vannak a nagy ígéretek, hogy gazdagon megjutalmazlak, amit kérsz, azt mindent megadok neked, csak gyere el. Utólag pedig már ott van a számon kérés, hogy miért nem jöttél. És tulajdonképpen ez az, ami tulajdonképpen sokszor látjuk az ördög munkáját, ahogy próbálja, így mondom, behetetni még a lehet a választottakat is, ahogy mondja az ige, azzal, hogy elhiteti különböző dolgokkal. És itt a második meghívásnál azt láthatjuk, hogy itt olyanok hangzanak el, hogy ne vannak, hogy eljönni, gazdagon megjutalmazlak, megteszek mindent, csak jöjj el, rontsd meg őket. Bálám válaszában ott van egy olyan kételkedő, vagy ugye szakszóval úgy is mondják, hogy egy ilyen ambivalens, ellentétes erőknek a hatására való tétel dolog, amikor Bálám azt mondja, hogy nem szeghetem meg, de azért maradjatok itt, hogy vajon mit mond az Úr. És tulajdonképpen ez a dolog az, amit az elején is úgy főhoztam, hogy egy helyes döntés, vagy egy rossz döntés. Nagyon sokszor ott állunk mi is egy döntés előtt. És azt hiszem, amikor választásunk van, hogy két dolog között, ugye szokták azt mondani, hogy írjuk le, mi szól mellette, mi szól ellene, hogy egyszerűbb legyen a döntés. De Isten gyermekeinek az életében van egy sokkal fontosabb dolog. Hogy vajon mit szól mindehhez az Úr? És itt jön az a kérdés, hogy és úgy Pál apostol jött elém, amik ugye írják azt, ugye mielőtt átjött Európába, hogy Bitíniába akartunk eljutni, de a lélek nem engedett, és akkor elénk állott ugye a macedón férfi, és megértettük az Úr szavát. Tehát ott egyértelmű volt, hogy az akarat eldőlt azzal, hogy megértették, mi az Úr akarata. De nagyon sokszor ott van az életünknek különböző területén, és nem is biztos, hogy ez egyértelműen az, hogy most mi az Úr akarata, dolgokba, egyáltalán az, hogy most mit tegyek. Mindegyik ellen és mellett szól valami, és ugye úgy szokták ezt mondani, ez az ambivalens érzéssel kapcsolatban, hogy amelyik vonzás erősebb, arra fogok elmozdulni, ha arra elmozdultam, akkor már egyre erősebb, az ellentétes vonzás pedig gyengül. És ha már egyszer elmozdultam, akkor nagy valószínűséggel arra fogok haladni. Tehát itt van Bálám, aki azt mondja, hogy nem szeghetem meg az Úr parancsát, de ahogy Péter levelébe is mondjuk, hogy a gonoszság díja viszont vonz. Ugye elhangzott az, amikor a kémeknek, illetve kémeknek, bocsánat, a követeknek azt mondja, hogy ha Bálák nekem az egész házát tele ezüsttel és aranyjal, akkor sem szeghetem meg Istennek, az Úrnak a parancsát, és nem tettek semmit vele szemben. Tehát egyrészt ott van az, hogy érzi és tudja, hogy Isten ellen nem léphet, nem tehet semmit. De ugyanakkor nagyon erős a vonzás benne, hogy szeretné ezt a vagyont megszerezni, és tudjuk, hogy ez lesz a veszte majd. Az még több résszel később kiderül, hogy tulajdonképpen nem tudott lemondani erre, nem tehetett mást, azt mondja, nem tehetek mást, de mégis, és ahogy fölteszi, hogy akar-e még valamit mondani az Úr? Hát most az alapján, hogy egyszer az Úr azt mondta, hogy ne menj el, ne átkozz meg, akkor most várjatok, mert hát, ha megváltoztatja az Úr a tervét, a gondolatát. És azt hiszem, hogy nagyon sokszor láthatjuk ezt talán a mi életünknek döntéseiben is, hogy ez az nehéz eldönteni, a világ vonzása, vagy egyáltalán az én elképzelésem, akár a karrierrel, egy élet dologban, ami úgy éreztem, hogy igen, megvolt a tervem, és Isten közbeszól, és ő valami mást akar. És el tudom engedni azt, mert megértettem, hogy az Úr szólt. Ez egy nagyon döntő dolog, és meghatározhatja az egész életünket, főleg ha ez fiatalon lép be az életünkbe, de a későbbiekben is, egy-egy döntésünknél. Hogy mi az, ami a mi döntésünkben egy meghatározó szerepet fog betölteni. És itt, amikor előjön az, hogy eljön az Úr, és azt mondja, hogy ugye a 20. vers, hogy éjjel eljött Isten Bálámhoz, és ezt mondta, ha azért jöttek ezek a férfiak, hogy elhívjanak téged, kelj fel, menj el velük. De csak azt teheted, amit én mondok neked. És itt jön tulajdonképpen, amit úgy szoknunk mondani, hogy Isten megengedő akarata. Isten nem kényszerít rá az engedelmességre. Isten megmutatja az utat, amit válasszunk, de nem kényszerít. De ugyanakkor ott lehet az a megengedő akaratába, hogy megengedi azt, hogy a magunk útján, a magunk elképzelése szerint menve összetörjön az életünk. És visszajussunk oda egy Varga betű által is, hogy mi volt az ő terve és az akarata. És lehet, hogy ez egy olyan dolog is, és ami nekem úgy nagyon szép, amikor Jákob ott a lajtorjánál van, hogy gondom van arra, hogy amit elterveztem felőled, azt véghez vigyem. És ha most még nem is vagy kész erre, hogy megtedd, de én gondoskodok róla, hogy kimunkálom az évek vagy évtizedek során azt, hogy amit elterveztem, azt véghez viszem. Istennek van ideje, és tulajdonképpen ez az a megengedő akarat, amit Isten megengedi. Menjél a saját fejed után, menjek a saját fejem után, itt Bálámnak is, hogyha annyira azt akarod, de meghatározza, hogy van egy dolog, amiben nem tesz mást, mint amit én mondok. Ugye azt, hogy csak azt teheted, amit mondok neked. És utána látjuk itt az úton, ugye a 22. verstől, hogy Isten haragját. Látszólag egy ellentétet látunk, amikor ugye Isten egyrészt beleegyezett, másrészt ott van a harag. És tulajdonképpen azt mondom, hogy a mi értelmünk Isten útjának az ilyen jellegű megengedő akaratával, de ugyanakkor azzal, hogy ő nem enged el, úgy gondolom, hogy sokszor kicsi a mi értelmünk ahhoz, hogy igazából ezt fölfogjuk, megértsük, hogy Isten hogyan is tesz dolgokat. Hiszen ő a történelem ura, és ugyanakkor nem egy olyan, ahogy sokszor szokták mondani, hogy megvan írva a sorskönyvébe. Nem. Hanem Isten meghagyta az embernek a szabad akaratot, szabadon dönthet, és mégis ott van Istennek ez a minden tudása, minden tudása fölötti akarata, ami számunkra csak utólag érthetünk meg dolgokat, vagy csak oda át majd. És így van itt, amikor látjuk a szamárnak a viselkedését is. Ugye az első, a három esetből, amikor itt a szamár kitér, ugye az először a mezőn ki tud térni, utána látjuk azt, hogy egy keskeny úton, egy mély úton, ahol kőkerítés szegélyezi mindkét oldalt, ahol el tud menni azért még az angyal, a szamár úgy, hogy odaszorítja a falhoz Bálámnak a lábát, és a harmadik az, amikor nincs kitérés. Egy olyan szoros úton, egy olyan szoros helyzetbe viszi, amikor nincs kitérés, és a szamár lefekszik. És ez a dolog, amit tulajdonképpen a Az, hogy a szamár, amikor megszólal, hogy mit vétettem, és fölteszi a kérdést, hogy szoktam-e ilyet tenni, akkor láthatjuk azt, hogy Isten bárkit, bármit felhasználhat az életünkben, amikor meg akar szólítani. Amikor a magunk útját, a magunk feje után megyünk, és elénkbe áll, és áthúzza a mi terveinket, amikor megengedi, hogy a saját elképzelésünk szerint csődbe fussunk, akkor ott van az, hogy mindezek között ott van az ő kegyelme. És ott van az ő szeretete. Mert ő, amit eltervezett, ő azt elvégzi. És itt megnyílik Bálámnak a szeme, és amikor a Bálámnak a viselkedését szemléljük, azt láthatjuk itt, hogy arcra borul. Isten ugye azt mondja, hogy itt az Úr angyal azt mondja, hogy ellenemre való volt ez az út, és ha a szamár nem tér ki, akkor megöltelek volna. És itt jön, ami Bálám, amikor azt mondja, hogy vétkeztem, ha gondolod, visszatérek. A későbbi történetekből is láthatjuk azt, hogy ez egy felszínes dolog volt. Ez, hogy vétkeztem, ezt ki lehet mondani úgy is, hogy egy felszínes módon. Ki lehet mondani úgy, hogy hát igen, bocsánatot kérek, aztán felejtsük el, legyünk túl rajta. És ki lehet úgy is, ahogy ugye a János első levelében olvassuk, hogyha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy ő megbocsássa minden bűnünket, és megtisztítsa minden hamisságtól. Nem mindegy, hogy egy felszínes dolog, hogy kimondom, hogy vétkeztem, vagy átjárja a szívemet. Mert a kettő között hatalmas különbség van. Hatalmas különbség, hogy ez egy bűn felismerés és egy bűnvallás, hogy vétkeztem, vagy pedig csak azért, hogy a pillanatnyi helyzetet megoldjam. És itt Bálámnál ezt az utóbbit láttuk. És Isten azt mondja, hogy menj el, most már fejezd be ezt az utat, de csak azt mondhatod, amit én tettem, amit mondok neked. Tulajdonképpen, ami egy olyan nagy üzenet ebben az, hogy egy dolog, amikor rossz döntést hozok azért, mert nem jól ítélem meg a dolgokat. És más dolog az, amikor azért hozok egy rossz döntést, mert megyek a fejem után, szembeszegülve az Úr akaratával. Ugye azt mondja az ének, ugye a Golgotára hivatkozva, hogyha bánya bűnét a leggonoszabb, az Úr néki még ma bocsánatot ad. Szívem áld a királyt. Tehát ott van az a lehetőség, hogy visszatérhetek. De ha egy rossz útra megyek, és főleg akkor, hogyha tudom, hogy mi a helyes, mert az Úr megszólított, és az Úr megmondta, hogy nem jó úton járok, annak a következményeit viselnem kell. Nem azt jelenti, hogy ő nem bocsátja meg. De tudjuk, hogy az aranyborjúnál is elhangzik, és tényleg ez nem az új szövetségnek ellentmondó dolog, hogy megbocsátom, de az én meglátogatásom napján erre a bűnükre is megemlékezem. Isten megbocsátja a mi bűneinket, amikor ellene szegülünk neki. És ez nem azt jelenti, hogy nem leszünk többé gyermekei. De vannak következmények, amiket hordoznunk kell ilyen esetben. Gondolatunk ugye akár később ugye Dávidra is, amikor kimondja a vétkeztemet, és saját ítéletét hirdeti, vagy mondja vissza, ugye ott Nátán proféta által az Úr, amikor azt mondja, hogy 4 annyit fizetsz érte. És 4 fiával fizet Dávid érte. 4 fia az, aki meghal. És vannak dolgok. Isten megbocsátó szeretete és kegyelme nem azt jelenti, hogy megadhatja, hogy nem kell a bűnömnek a következményét viselnem. De van, amikor egy életen keresztül vannak dolgok, amit hordoznom kell. És ezért nagyon döntő az, hogy adott esetekben, amikor döntés előtt állok, keresem-e Isten akaratát, vagy annyira ott van bennem az az elképzelés, a meggyőződés, amit talán évek alatt szövegettem, terveket, célokat, hogy hogyan lesz, mint lesz, és akkor Isten egy hívással, egy tolvonással áthúzza, és nem biztos, hogy ez egyből fog menni. Több dolgot is tudnák így mesélni az életemből is, de csak azt tudom mondani, hogy Isten kegyelmes. Elenged egy darabig, de visszavon. Mert az ő célját véghez akarja vinni. És az ő akaratát senki sem akadályozhatja meg. És Bálám életében is ezt láthatjuk. Az, hogy csak azt mondhatja el, amit az Úr üzen neki, az Úr üzen, ezt láthatjuk majd a következő alkalommal, amikor elmondja az áldását. De láthatjuk, hogy Bálám, mivel annyira ragaszkodik a vagyonhoz, az értékhez, azért be fog következni az, hogy nem az lesz, hogy az legyen az utolsó napon olyan, mint az övék. Hogy békességben, Isten kegyelmében halok meg, hanem fegyver által Isten ellenségeként hal meg. És egy nagy figyelmeztető mindig, ami számunkra, hogy vajon a kegyelemből be, amikor belépünk, akkor azt annak tekintjük el, hogy csak egy nyugvó párna, hogy most már célba értünk, vagy tudjuk azt, hogy igen, egyrészt célba értünk, másrészt ugye, ahogy később is olvassuk, hogy ki vagyunk téve a gonosznak, az ellenségnek. De ott lehet az a reménység, amikor azt mondja, hogy tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet hoznétek. Isten az ő akaratát és az engedelmességet nem megköveteli a mi életünkben, hanem a szeretetével győz le. És azt várja, hogy önként tegyük meg. És ez olyan szép, amit láthatunk, hogy Bálám életében láthatunk egy olyan utat, amely próbált úgy manőverezni, hogy mind a két oldalt ki tudja tölteni. Látszólag úgy tűnik, hogy engedelmeskedik Istennek, olyan szép szavakkal mondja el, hogy fontos nekem Isten üzenete, Isten szava, nem számít a kincs, de a szíve oda van rögződve. És ugye beszél erről is, az ige, hogy által szegezik magukat sok fájdalommal, akiknek ott van, hogy Istenük a mammon. És ahogy az elején már mondtam, hogy amikor odaér Bálákhoz, a királyhoz, elé megy, előtte ott vannak az ígéretek, most pedig már számunk kér. És most már ott van, már célba élve érzi magát, és akkor számunk kéri, ugye azt mondja, ahogy mondtam is, hogy miért vonakodtál, bár többször hívtalak téged, miért nem akartál eljönni, azt hitted, hogy nem tudlak megjutalmazni? Tehát, hogy az ő hatalmát, így mondjam, titoktatja, hogy azt gondoltad, hogy nem tudlak megjutalmazni. És ugye megvendégeli, ugye azt olvassuk, hogy áldozati állatokat áldoz, és mint bálvány áldozati húsból, hogy ugye juttat a főembereknek is, Bálámnak is egy nagy vendégség van, mielőtt aztán megmutatja, hogy mire is hívta el. És ezzel a történetben, az a kérésem így a hozzászólásokban is, de a Bálámnak a jövendőléseivel foglalkozunk, ami majd a következő óra anyaga lesz, hanem próbáljunk így Bálámnak a személyével, annak a felolvasott résznek a történésénél maradni idáig, és ne szaladjunk előre, és örülnék, ha testvérek kiegészítenék, elmondanák, amit ezzel kapcsolatban látnak.